Nagyon izgalmas sorozat indult az Új Egyenlőség oldalán. Pogácsa Zoltán közgazdász válságról, válság elméletekről szóló sorozata. Arra kértem, hogy erről beszélgessünk, és különösen a legfrissebbik részről, amely a magánadósságok és közadósságok jelentőségéről, ezek által jelentett kockázatokról szól. És kicsit arra kérlek, Zoltán, hogy mutassuk be a sorozatot magát, mit talál, aki ezeket az írásokat megkeresi, és hogy miért érezted ezt most aktualitásnak? Valami van a levegőben, azt hiszem, hogy...
Igen, két dolog van a levegőben. Az egyik ugye, hogy nagyjából 10 éves évfordulója van az utolsó válságnak, ugye ennek a 2009-es Lehman Brothersnek is nevezett, vagy nagy gazdasági pénzügyi válságnak nevezett válságnak. És az egyik kérdés, ami felmerül, hogy annak a válságnak vége van-e már, vagy csak elfettük különböző gazdaságpolitikai technikákkal. Én amellett érvelek, hogy az sem ér soha véget, és csak elfettük. A másik meg, hogy az utóbbi egy-két hónapban számos jel jelentkezik a világgazdaságban, ami arra utal, hogy a 2019-es év az megint egy erősen válságos év lesz, tehát hogy az amerikai tőzsdeindexek zuhanásától kezdve mondjuk a német feldolgozói indexig mind azt jelzi, hogy mintha jönne vissza a válság. Ugye ez az a két dolog, amiért úgy éreztem, hogy itt az ideje egy kicsit beszélgetni erről a témáról.
Azzal kezdődik ez a legutóbbi magánadósságról szóló cikket, hogy a válság az nem egy rendkívüli állapota a gazdasági rendszereknek, hanem lényegileg hozzátartozik egy ilyen belső endogén állapot, ahogy te, illetve a szerzőid fogalmaznak. Ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy nagyon sokaknak a fejében ez úgy volt sokáig, hogy alapvetően a kapitalizmus az egy ilyen sima, nyugodt tengerhez hasonlítható, ahol alapvetően így minden rendben van, és a válság az a vihar, ami időről időre jön valamiért, és az az anomália. De ehhez képest mondjuk Kenneth Rogoff, vagy hát több szerzőt is említhetnék, itt összeszedtek rengeteg-rengeteg válságot, akár a II. Világháború óta, akár még korábbra is visszamenve, azt látjuk, hogy szinte folyamatosan válság van a világgazdaságban. Tehát, hogy csak most visszanézünk a saját életünkre, a most élő generációk is megélték ugye a 2009-es válságot, akkor megélték a dotcom buborékot, az ázsiai válságot, az orosz válságot, és még tovább-tovább mehetnénk. Ugye Kelet-Európában ez nem annyira világos, mert itt a kommunista ország, emberek nem annyira látták a kapitalista válságokat, akik nyugaton éltek, azok saját életükben is, mert annyira sok válságot élhettek meg, hogy világosság kellett válni a számukra, hogy alapvetően ez egy sajátossága a kapitalizmusnak, hogy folyamatosan válság van.
Be kell tehát ezt kalkulálni a gazdasági szereplőknek, és a gazdasági szereplőkről beszélünk, akkor itt mindenkire gondolunk, a magán személyektől a nagyvállalatokig. És egyáltalán lehet-e ezt bekalkulálni?
Igen, én azt gondolom, hogy az egy hasznos dolog, hogyha az ember ezt észbe tartja, még akkor is, hogyha nem egy vállalkozó, vagy egy nagy banknak a vezetője, vagy egy gazdaságpolitikus, hanem egész egyszerűen csak egy sima munkavállaló, vagy egy háztartást vezet. Például azért is érdemes bekalkulálni, mert akkor a fogyasztásunkat is így tudjuk igazítani, tehát amikor éppen jó időszak van, akkor érdemes egy kicsit félretenni, és egy kicsit biztonságosabb tartalékokat építeni, mert semmi garancia nincsen arra, hogy folyamatosan ez a jó, biztonságosabb időszak fennmarad.
Azt mondod, hogy hát a 60-as évektől errefelé elterjed világszerte az amerikai modell, ami az adósság felhalmozást illeti, de hát ennek megvannak a maga kockázatai. Mi ez a modell, és miért kockázatos?
Az amerikai modellről sok mindent lehetne mondani, de adósság szempontjából az érdekes, és ezt nagyon ritkán szokták megemlíteni, hogy akár az államadósságot nézzük, de sokkal fontosabb itt a magánadósság. Úgy nagyjából a 70-es évekig ez relatíve alacsony adósságállománnyal működött az Egyesült Államok, és Ronald Reagan 1980-tól kezdődő kormányzásától fogva elindul egy brutális emelkedés az amerikai adósságállományban, az államadósságban is, de ennél még fontosabb, hogy a magánadósságban is, tehát a háztartások eladósodása, a pénzügyi szektor eladósodása, a nem pénzügyi jellegű vállalatoknak az eladósodása, de folyamatos adósság generálódás van, ez gyorsul. Clinton alatt épp hogy csak megáll, tehát Bill Clinton volt érdekes módon a demokrata Bill Clinton, aki alatt ez megáll, és a republikánusok alatt ment fölfelé, ami azért nagyon érdekes, mert a republikánusok azok, akik folyamatosan kritizálják az adósságállomány növekedését, és mégis régen idősebb Bush és a fiatalabb Bush alatt egy sokkal gyorsabban ment fel ez az adósságállomány, mint Clinton alatt, és hát azt kell mondani, hogy aztán Obama alatt megtörik ez a trend, mert a demokrata Obama alatt szintén brutális emelkedés volt az adósságállományban, mert pedig ez azért fontos, mert ugye az amerikai modellt azért próbálták elterjeszteni világszerte, és azzal hirdették, hogy hát ez milyen magas növekedést mutat ez az amerikai modell, és hogy mindenki másolja le az amerikai modellt, mert magas növekedésű. Csak arról nem beszél senki, hogy ez az adósságon múlik, tehát gyakorlatilag az adósságállomány növekedése tüzeli az amerikai modellt, és hogyha nem lett volna növekedés az adósságban, akkor egészen a mondjuk visszamenve szerintem, hogy nagyjából a 70-es évek óta nem lenne növekedés az amerikai gazdaságban. Tehát szinte az egész növekedés attól van, hogy nőtt az adósságállomány. Ez fenntarthatatlan totálisan, és ezt a modellt propagálták világszerte.
Azt mondod, hogy ez a jelenség, illetve a válságtudat Közép-Kelet-Európában nem annyira erős, de hát azt láttuk, hogy az a típusú hitelválság, amin átesett akár a magyar, akár a román társadalom, az majd, hogy nem végzetesnek, sokak számára végzetesnek bizonyult. És azt is láttuk, hogy a 2008-as világválság előtt volt egy felforrósodása mondjuk a román gazdaságnak, ami hihetett, a magánszektor elképesztő méretű eladósodásával járt együtt, igazolva azt, amit mondasz, hogy a gazdaság felpörgése az az eladósodással áll egyenes arányban.
Én idézek a cikkben egy Hyman Minsky nevű amerikai közgazdászt, aki gyakorlatilag nagyon leegyszerűsítve azt mondja, hogy amikor éppen jó időszak van a gazdaságban, akkor a bankok nagyon bőkezűen adnak kölcsön, és az emberek pedig akár háztartások, ugye itt gondoljunk a svájci frank alapú hitelezésre, vagy egyéb más eladósodásra, mondjuk itt a mi régiónkban, de a cégek is nagy szeretettel vesznek fel adósságot, és abból finanszírozzák a projektjeiket, és amikor ez kezd egy bizonyos ponton túlmenni, tehát túlságos optimizmushoz vezet, akkor ebből ilyen buborékok jönnek létre, ugye tipikus például a lakás buborék. Ma Magyarországon is ez a helyzet, például Budapesten hihetetlen lakásbuborék van, egyszerűen nem tudják kifizetni az emberek a lakásuknak a bérletét, mert hogy olyan drága lett a lakás például. Sok más buborékot is lehetne mondani, és amikor ez a buborék kidurran, tehát mindenki próbál lakást venni, mert jó befektetésnek ígérkezik, de egy ponton túl ez a buborék kidurran, és összeomlanak a lakásárak, akkor viszont a bankrendszer is, hogy a gazdaság recesszióba süllyed, akkor a bankrendszer is épp az ellenkezőjére vált, tehát hirtelen behúzzák a fékeket, és nagyon konzervatívvá válik a hitelezés, és ilyenkor meg az se kap hitelt, aki igazából meg megérdemelné, mert alapvetően gazdaságilag jó lábakon áll. Ez azt jelenti, Minsky szerint, hogy a bankrendszer gyakorlatilag prociklikusan először buborékot fúj, majd utána rontja a kilábalás esélyeit a recesszióba, mert egyszer túlságosan optimista, egyszer meg túlságosan pesszimista. Tehát gyakorlatilag a pénzügyi rendszer is folyamatosan ront a gazdaság teljesítménye.
Ez a bankrendszer strukturális hibája, hogy nem tud arányosan dönteni, viszonyulni a hitelezéshez, vagy egy szándékolt, hogy mondjam, kisiklás, te itt spekulatív eufóriáról írsz, amikor a túlhitelezésről beszélsz.
Hát igazából Minsky nyomán írok erről, és hát egyszerűen arról van szó, hogy a bankrendszer is emberekből áll, és amikor éppen nagyon jól megy a gazdaság, akkor ezek az emberek optimisták. Tehát itt nem, hogy mondjam, kizárólag csak matematizált, objektív algoritmusokról van szó, amikor hitelezésről beszélünk. Itt nagyon sok szubjektív döntés van a bankrendszer hitelezésében, akár akkor, amikor túlhiteleznek egy buborék időszakában, vagy amikor egy recessziós időszakban még annak sem adnak hiteleket, akinek meg igazából kéne. Mind a két esetben valami fajta szentiment, valami fajta szubjektív érzés a gazdasággal, a konkrét vállalattal kapcsolatban. Egyszerűen az optimizmus és a pessimizmus szerepet játszik ebben az alrendszerben is.
Na de hát nem irodalmi körökről beszélgetünk, hanem a legfontosabb gazdasági szereplőkről. Azzal kezdtük ezt az interjút, hogy bele kéne kalkulálni a válság lehetőségét a gazdaság működésébe. 2008 óta nem indult meg valamilyen tanulási folyamat, valamilyen korrekciós szándék nem született a bankszektorban?
De van jelen nagyon komoly korrekciós szándék, és hát alapvetően persze a bankszektor az racionális üzem és matematikai kalkulációkon alapul a hitelezés, és hát a szabályozásnak is hatalmas szerepe van, és a szabályozás persze jelentősen szigorodott a recesszió időszakában, de még egyszer hangsúlyoznám, hogy itt is emberek dolgoznak, és egyszerűen a konkrét hitelezés, amikor egy konkrét bank, egy konkrét vállalatnak hitelt ad, ott annyi előre láthatatlan tényező van, nem lehet mindent matematizálni, nagyon sok olyan tényező van, amit hát szubjektíven meg kell ítélnünk, hogy ez meg fog-e történni, vagy nem fog megtörténni, és hát van egy ilyen 10-20-30-40% attól függ, milyen iparágról beszélünk a döntésben, ami egész egyszerűen szubjektív, és nem dönthető el előre, nem érezhető objektíven előre, és hát hogyha ez túl optimista, akkor buborékot fúj, és negatív időszakban meg túlságosan pessimista, és akkor meg rontja a kilábalás esélyét.
A múlt héten beszélgettünk Papp Szilárd Istvánnal, aki a Mércén közölt egy pályaképet Elizabeth Warrenről, ugye, aki az Obama kormányzat idején csinált gazdaságpolitikai karriert, és azóta ível, amennyire ívelni tud a felfelé az ő politikai pályája, és ő az egyike a magán eladósodás kritikusának, illetve azoknak, akik azt mondják, hogy változtatni kéne ezen a bizonyos amerikai modellen. Ott lehet erre látni valamilyen jelet, vagy várható-e erre vonatkozóan bármilyen módosulás?
Én attól tartok, hogy még mindig az a helyzet, hogy a legtöbb ember azt gondolja, hogy az államadósság az igazán nagy probléma. Ez így van egyébként szerintem Romániában és Magyarországon is, hogy annyira súlykolták az elmúlt évtizedekben, a neoliberalizmus évtizedekben, hogy az államadósság a nagy probléma, hogy ennek az árnyékában az, hogy a magánadósság is probléma, ez valahogy nem kapott akkor a hangsúlyt. Tehát nap mint nap a sajtóban arról vitáznak, hogy a magas államadósság milyen veszélyes gazdaságilag, miközben egyébként ez is egy problematikus állítás, tehát magánadósság akkor veszélyes, vagy az államadósság akkor veszélyes, hogyha az állam külföldi valutában van eladósodó, hogyha a saját valutájában van, akkor egyáltalán nem veszélyes. De hogy ezeknek a vitáknak a hátterében valahogy mindig elhalványul annak a problémának a súlyossága, hogy nem csak az állam vesz fel adósságot, hanem a magánszektor, a pénzügyi szektor, háztartások is, és hát igazából akár a Lehman válságot nézzük, ami ugye az amerikai jelzálog hitelezésre épült, és ez egy teljesen magánszektorból jövő válság volt, vagy mondjuk Kelet-Európában a svájci frank alapú hitelezést a háztartásoknál, ezek mind-mind magánadósságválságok, és nem pedig államadósságválságok.
Van egy érdekes folyamat az amerikai államadósság alakulásával kapcsolatban, mert hogy van két szereplő, akik adósságvásárlásban fognak, ez az egyik az Kína, a másik az Szaúd-Arábia. Azt írod, hogy az amerikai államkötvények megvásárlói közül is kiemelkednek az autoriter berendezkedésű kínai népköztársaság és Szaúd-Arábia. Ez mit jelez, ez a folyamat?
Hát nagyjából a világgazdaság egy ilyen jó 20-30 éve ráállt arra a pályára, hogy van egy ilyen perpétum mobile a világgazdaságban, hogy az Egyesült Államoknak szinte mindenben kereskedelmi deficitje van, ami azt jelenti, hogy import, sokkal többet importál, mint amit exportál. Most ezt fenntarthatóan nem lehet csinálni, ugye ez azt teszi lehetővé, az amerikaiak többet fogyasztanak, mint amennyit exportálnak, hogy folyamatosan adósságot bocsátanak ki, és ezt az adósságot ezt külföldiek megvásárolják. Többek között az a Kína egyébként, amelyik legtöbbet exportál Amerikába. Tehát exportál Amerikába, az amerikaiak ezt megveszik hitelbe, amit kibocsátanak hitelt, adósságot, azt pedig megveszik a kínaiak abból a kereskedelmi többletből, amit éppen azért hoznak létre, mert Amerikába exportálnak. Ez iszonyatosan fenntarthatatlan az Egyesült Államok szempontjából, tehát itt a magánadósság is, és az államadósság is az Egyesült Államokban folyamatosan emelkedik, és ebből a hitelből vásárolják a kínai exporttermékeket, és mondom, ráadásul közben Kína tulajdonosává válik az amerikai kibocsátott adósságállománynak, ahogy egyébként hasonlóan teszi Szaúd-Arábia is. Japán is teszi egyébként, meg számos más ország, de ugye egy magát demokratikusnak gondoló Egyesült Államok számára az mégiscsak problematikus, hogy az ő államadósságát folyamatosan olyan autoriter rezsimek vásárolják meg, mint Kína és Szaúd-Arábia.
Nagyon banális kérdés, de miért? Milyen következményei lehetnek ennek? Vagy mivel kell számolnia az Amerikai Egyesült Államoknak ennek az eladósodásnak a következményeként?
Hát ugye ez egy nagyon nagy kérdés, hogy tudja ezen keresztül kontrollálni Kína vagy Szaúd-Arábia mondjuk az Egyesült Államokat. Vannak, akik azt gondolják, hogy hát, hogyha valami politikai típusú válság lenne, mondjuk a tájvani szorosban vagy máshol, Kína összeütközne az Egyesült Államokkal, de mondjuk Szaúd-Arábia is összeütközhet, akkor ezek az országok azon keresztül, hogy ekkora arányban birtokolják az amerikai adósságot, tudják kontrollálni az amerikai politikát. Mások meg azt gondolják, hogy ez nem érdekült megtenni, mert hogyha itt hirtelen gazdasági háborúvá fajulna a politikai típusú konfliktus, akkor tulajdonképpen a saját kezükben lévő adósságállományt tennék tönkre. Én ebben nem akarok állásfoglalni, de ez egy létező vita, hogy tudja politikai fegyverré alakítani mondjuk egy Kína vagy Szaúd-Arábia azt, hogy gyakorlatilag tőle függ már az amerikai gazdaság működőképessége hosszabb távon.
Azt hiszem, hogy Szaúd-Arábia esetében a zsarolhatóság az egy fontos tényező. A Kína esetében pedig azt gondolnám, hogy a kínai gazdasági expanzió stratégiájának része lehet ez az adósságállomány vásárlás, ha nem tévedek.
Természetesen, tehát hogy egy hosszú időn keresztül ugye ők tudatosan benne voltak ebben a modellben, és ugye perpétum mobilét emlegettem korábban, de hát ugye a perpétum mobiléknek az a sajátossága, hogy ők nincsenek, tehát fizikailag lehetetlenek, ezt tudjuk. Ugyanez igaz gazdasági szempontból is, tehát hogy örökké nem tarthat ez a perpétum mobile, egyszer bizony le fog állni. Ezt a kínaiak egyébként időben fel is ismerték. Érdekes módon az amerikaiak kevésbé ismerték fel, mint a kínaiak. A kínai pártkongresszusok az utóbbi 10-15 évben már tudatosan átállnak arra, hogy a belső kereslet élénkítését, a fogyasztást próbálják a saját növekedési modelljük központi paradigmájává áttenni, míg az Egyesült Államokban sokkal kevésbé van meg az a felismerés, hogy ez egy fenntarthatatlan rendszer, és hát a kínai átállással egyébként romlik az amerikai gazdaság növekedésének az esélye is, tehát hogyha a kínaiak nem vásárolják meg az amerikai államadóságot és magánadóságot, és nem tudnak tovább többet importálni az amerikaiak, mint amennyit exportálnak, akkor ez bizony az amerikai gazdaság összeomlásához is vezethet. Ez azt jelenti, hogy fenyegető van az amerikai modell.
Mindez tökéletesen ellentmond azoknak az ígéreteknek és reményeknek, amelyekkel választást nyert Trump. Mit kezdezni?
Nem teljesen én ezzel vitáznék, mert ugye Trump volt az első bizonyos értelemben, aki ezt a problémát vokalizálta a saját kampánya alatt, tehát ő folyamatosan tematizálta azt, hogy itt egy külkereskedelmi deficit van Kínával szemben. Az már más kérdés, hogy az a recept, amit ő javasolt, tehát hogy itt védővámokat kell bevezetni Kínával szemben, az nem biztos, hogy a legjobb megoldás arra a problémára, amit itt azonosítanak.
Erre utaltam, hogy neki volt egy stratégiája, ami úgy tűnik, hogy nem működik.
Igen, de abban a szempontból Trump már előrébb van egy lépéssel, hogy a korábbi amerikai elnök jelölteknél nem volt ő ennyire a fókuszban, tehát tulajdonképpen sikeresen felhívta az amerikaiak figyelmét arra, amivel nem vagyok biztos, hogy tudatában voltak, hogy ennyire fenntarthatatlan az ő gazdaságuk, és ennyire nagy probléma ez a kereskedelmi deficit. Ez persze más kérdés, hogy a ráadott recept nem biztos, hogy a legjobb, de az biztos, hogy el kell mondjuk, hogy Trump ebben az értelemben, hogy mondjam, valamit jobban látott, mint a többi amerikai politikus.
Van még egy szempont, amit muszáj megbeszélnünk az új egyensúlyosség oldalán megjelent válságsorozat adósságállományt érintő részével. Azt írja Pogácsa Zoltán, hogy az adósságállománynak jelentős hatása van az újraelosztási rendszerre, és ennek következményeként a társadalmi osztályok közötti különbségek növekedésére, hogy az állampapírok a felső társadalmi osztály kezében koncentrálódnak, erre utalnak a trendek.
Igen, ez egy érdekes kérdés. Ugye egyrészt van egy olyan állítás, hogy államadósságot kibocsátani nem feltétlenül probléma, hogyha a saját valutában tesszük. Tehát, hogyha mondjuk éppen gazdasági válság van és recesszió van, akkor az állam simán megteheti azt, hogy kibocsát államadósságot, tehát mondjuk elad államkötvényeket, és ebből a pénzből élénkíti a gazdaságot, tehát mondjuk kórházakat épít, vagy iskolákat, vagy utakat, ezzel munkahelyeket teremt, és keresletet teremt a gazdaságban, és egy kicsit stabilizál. De azért tudja megtenni az állam, mert gyakorlatilag bármikor nyomtathatja a saját valutáját, és a saját pénzének a nyomtatásával ki tudja fizetni azt az adósságot, amit így generál. Tehát önmagában, ha nem külföldi valutában adósodik el, ugye, mint Görögország, vagy Japán, vagy más, Japán az pont az ellenpélda, de tehát olyan országok, amelyek külföldi valutában, Magyarország korában például egy jó példa, ezek, akkor ez nem probléma. Akkor probléma, ha a külföldi valutában adósodik el az állam. Tehát elméletileg az a helyzet, hogy az államadósság tud semleges is lenni. Viszont van egy másik probléma, és ez pedig az, hogy van egy ilyen osztályok közötti újraelosztó hatása az államadósságnak, konkrétan az, hogy ezt a felsőbb osztályok tudják megvásárolni. Tehát amikor kibocsátunk egy államkötvényt, akkor azt szegény emberek ritkán vásárolják meg, mert nincsenek megtakarításai. Igazából a felső osztályok vásárolnak állampapírokat, és ezzel is az ő vagyonuk növekedik. Ezt amerikai közgazdászok több könyvben be is mutatták, hogy egy újraelosztó hatása van az állampapírok kibocsátásának, mert ez egy befektetési lehetőséget jelent a felső osztályok számára.
Így alakulnak át a társadalmi viszonyok, ezek a válságtrendek, az új egyenlőség oldalán megy a Pogácsa Zoltán válságsorozata. Látod már, hogy mi lesz a következő részt? Sigázzuk a hallgatókat.
Hát sigázhatjuk, mert a következő rész az a marxiánus megoldásoknak, vagy marxiánus értelmezéseknek a leírása lesz.
Ettől rögtön begerjedt a székelyföldi hallgató.
Ebben egész biztos, mert ugye Marx még mindig a kelet-európai régióban egy titok szónak számít, abban az értelemben, hogy ugye a szovjet típusú rendszerekkel, adott esetben Ceausescu-val vagy Kádárral azonosítják Marxot, miközben Marxnak semmi mondani valója érdemben nem volt a kommunizmusról, Marx igazából a kapitalizmussal foglalkozott, és nagyon-nagyon érdekes mondani valója van a marxiánus közgazdászoknak is a válságról, tehát az eddigi részeiben a sorozatnak már leírtam a főáramú neoklasszikus közgazdaságtant, a keynesiánus közgazdászokat, és most arról fogok írni, hogy akik marxiánusnak mondják magukat, azok a közgazdászok mit mondanak a kapitalizmus fenntarthatóságáról, vagy fenntarthatatlanságáról. Én azt gondolom, hogy ez is nagyon izgalmas lesz.
Na, Na hát meg következő epizódban meglátjuk, hogy ki a gyilkos vagy nem. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen, én is.
Pogácsa Zoltánnak.